Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus gyógyulást hoz korunk elterjedt betegségére, a szomorúságra, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szentatya beszédének témája Krisztus feltámadása, mint az ember szomorúságára adott válasz. Ma arról elmélkedünk, miként gyógyíthatja Krisztus feltámadása korunk egyik betegségét, a szomorúságot. A szomorúság ez a mindent átható és elterjedt kor sok ember mindennapjait kíséri. Az ember bizonytalanságot érez, olykor mély kétségbeesést, mely elárasztja belső világát, s mintha eloltaná benne az öröm legkisebb szikráját is. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az Emmauszi tanítványok váratlan öröme legyen gyengét figyelmeztetés számunkra, amikor utunk nehézzé válik. A feltámadott az, aki alapjaiban változtatja meg látásmódunkat, és reménnyel tölti el szomorúságtól üres szívünket. A feltámadás felismerése azt jelenti, hogy új szemmel tekintünk a világra. Visszatérünk a fényhez, hogy felismerjük az igazságot, aki megváltott és megvált bennünket. Testvéreim és nővéreim, maradjunk éberek nap mint nap a feltámadt Jézus húsvétjának csodálatában. Egyedül ő teszi lehetővé a lehetetlent, emelte ki 14. Leó pápa katekézisében. Ünnepélyes keretek közt felvonták Magyarország lobogóját ma reggel 7 óra 30 perckor a Kossuth téren. Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak. A Kossuth téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várjuk a békemenet résztvevőit is, fogalmazott Kovács Zoltán, a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. A nyitott parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az új köztemetőben a 301-es parcellánál egész nap protokollmentes megemlékezés lesz. A programok között megemlítették, hogy 10 és 18 óra között a Terrorháza Múzeum ingyenesen látogatható, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan 1956 a Szabadságért és Függetlenségért címmel szabadtéri időszaki kiállítás nyílik a Terrorháza Múzeum épülete előtt, áll a közleményben. Hinnünk kell magunkban. El kell hinnünk, amit a pesti srácok 1956-ban el tudtak hinni. Azt, hogy alakíthatják a saját sorsukat, a nemzetük sorsát, Európa sorsát és ezzel a világtörténelmet is, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pest vármegyei Pencen. Rétvári Bence a helyi 1956-os megemlékezésen arról beszélt. Azokra a hősökre emlékezünk, azokat a hősöket állítjuk mindig példának magunk elé, akik 56-ban kiálltak, akár fegyvert is fogtak azért, hogy kivívják a saját szabadságukat és az egész nemzet függetlenségét. Ők a példaképeink ma is, akár fiatalok voltak, akár idősek, akár férfiak, akár nők, akár pesti srácok, akár penci srácok. Mindenkire büszkék vagyunk, akik akkor a magyar szabadságért, saját életükön és életünkön túlmutató eszméért és a közösség javáért küzdöttek, harcoltak, akár a túlerővel szemben is, tette hozzá. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az északi középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felül estétől beborul az ég. Estig helyenként lehet esőzápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik. Északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati nyugati tájakon viharossá fokozódik, a hőmérséklet napközben döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakul. Híreket hallottak.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban Viktor Sámuel, a Fészek Fogyatékosok Református Ápoló Gondozó Otthona intézményvezetője lesz a vendégünk, a sajósenyei bentlakásos otthon múltjáról, szolgáltatásairól, a fogyatékkal élők mindennapjairól, az intézményi háttér kihívásairól és lehetőségeiről, és a napokban átadott rehabilitációs foglalkoztató műhelyről lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Sámuel, áldás békesség.
Áldás békesség, köszönöm a vendéglátást.
A sajósenyei Fészek Fogyatékosok Református Ápoló Gondozó otthonában mikor indult el a munka?
Hát alapvetően az intézmény hivatalosan 1951-ben indult, mint árvaház a református egyház fenntartásában, és a 60-as évek elejétől fogyatékos ellátás történik. Középsúlyos, súlyos és halmozottan sérült értelmi fogyatékos felnőttkorú férfiakat gondozunk, támogatjuk őket az életben. Ez ugye nem, most jelenleg 50 fős az intézmény, nem 50 fővel indult, nyilván az évek alatt az infrastruktúra fejlődésével együtt érte el ezt a létszámot, és marad is ezen a létszámon.
Milyen korosztályú fogyatékkal élők élnek ott?
Ugye, ahogy említette, a felnőtt korúak, ez azt jelenti, hogy a beköltözés 18 éves kort betöltötten lehetséges az intézménybe. Jelenleg 24 éves a legfiatalabb lakónk, és 80 évesek a legidősebb lakóink. Úgyhogy egy elég nagy korosztállyal dolgozunk. Azt szoktuk mondani azért ezzel kapcsolatban, hogy mivel hogy értelmi fogyatékosokat annyira nem érik a világ által adott stressz hatások, így az ő kapcsolataikat a koruk nem befolyásolja, ezáltal egy 80 évesnek lehet közös témája egy 20 évessel is, úgyhogy nincsen ezzel ilyen jellegű gondunk, de ugye az egészségügyi állapotukra viszont kihatással van a kor.
Egy új szolgáltatás is indult a napokban, és ezzel kapcsolatban volt egy megnyitó ünnepség, számoljunk be erről is hallgatóinknak.
Igen, rehabilitációs foglalkoztatás indult az otthon kapuin belül. Ez azt jelenti, hogy a Református Szeretett Szolgálati Alapítványnak a Jobbadni Nonprofit Kft.-jével közösen indítottuk ezt a rehabilitációs foglalkoztatást. Ennek az alapjait már egy korábban, hát nagyjából 20 éve elindult és folyamatosan fejlődő terápiás munka jelenti az intézményen belül. Barkács műhelyet üzemeltettünk már régóta, amiben az előállított termékek miensége, minősége, esztétikája teljes mértékig megfelel alapvető piaci elvárásoknak is, így eljött a kérdés, hogy miként lehet ezeket értékesíteni, és miként lehet ebből jövedelemteremtő foglalkozást biztosítani az ellátottak számára. A Jobbadni Nonprofit Kft. Egyébként már több műhelyet is üzemeltet rehabilitációs foglalkoztatás címen. Ez a negyedik ilyen műhelyük van. Van textillel foglalkozó műhelyük, van kerámiával foglalkozó műhelyük, és ők pályáznak minden évben a rehabilitációs státuszokra, és abba illesztettük bele ezt a műhelyet a Református Szeretett Szolgálat és a Jobbat Nonprofit Kft. Közös projektjeként. Így a helyet, az eszközöket a Református Szeretett Szolgálat biztosítja, a foglalkoztatást pedig a Jobbadni Kft.
Minden bent lakó foglalkoztatva lesz?
Nem, jelenleg 12 lakóval megy a műhely, ugye hivatalosan bejelentett munkaviszonyra szeptember 29-én került sor, tehát akkortól kezdve hivatalosan foglalkoztatva vannak a lakók. Ez a 12 fő, ugye ez mindig függ attól, hogy mennyi státuszt kap a következő évre való tekintettel majd a Jobbadni Kft. A pályázat során, és attól függően tudjuk mind egészségi állapotukhoz, mind mentális állapotukhoz képest a lakókat beilleszteni ebbe a műhely munkába. Nem is alkalmas mind az 50 lakónk a foglalkoztatással, jelenleg 12-en voltak, akikkel el tudtunk indulni.
Mit fognak előállítani?
Alapvetően ugye az alaptermék, amivel elindult ez a műhely, amit célként tűztünk ki, van 16 féle különböző bibliai témájú fali képünk, ami fából készül. Ezeknek az elkészítésében vesznek részt az ellátottak, a fogyatékkal élők, akik bizonyos munkafolyamatokat, mint fogaskerekek elvégeznek, el tudnak végezni ezeknek a képeknek az előállításában, és nyilván van mellettük két munkatárs, aki ezeket úgymondván készre csinálja ezeket a képeket.
Mi lesz a sorsa ezeknek a termékeknek, hol fogjátok értékesíteni például?
Igen, ezek a képek, ugye a Jobbadni Kft.-nek van a Diakónia márka neve, van már Budapesten, talán most nyitják a harmadik boltjukat is, és ez alá a Diakónia márka név alá fognak bekerülni ezek a képek is, és ezekben a boltokban, és majd meglátjuk mikor, de online is elérhetővé válnak.
Gondolom egy betanítási időszak előzi meg a gyártási részt. Milyen kihívásokkal szembesültök ilyenkor?
Ugye, amint mondtam, már régóta foglalkozunk ezzel a dologgal, tehát nem most indult ez a lakóink életébe se ezeknek a képeknek a úgymondván gyártása. Nyilván eddig ilyen reprezentációs ajándékként támogatóknak adogattuk oda, tehát hogy most nem küzdünk a betanítás kérdésével, de nyilván amikor egy új lakó beköltözött az elmúlt időszakba, vagy ezek alatt az évek alatt, és a műhelyben elkezdett terápiás munkát végezni, akkor oda kellett figyelni, fejleszteni kellett, hogy a szép érzékét egy kicsit, azt, hogy a fán, hogyha festéket teszünk a fára, akkor az ecsetet szálirányba húzzuk el, a csiszolásnál, hogy ne csiszoljuk túl a fát, mert akkor formáját veszti az eredeti fadarab, és nem fognak összeilleni a különböző elemek. Úgyhogy van egyfajta betanítási időszak, de jelenleg ezzel nem kellett úgy megbirkózzunk, inkább a munkafolyamatok standardizálásával kell foglalkozzunk, mert hogy eddig a műhely ugye úgy működött, hogy amikor odaértünk, akkor mentünk és csináltuk, mindenféle termelési nyomás nélkül. Így most, hogy ugye foglalkoztatás, rehabilitációs foglalkoztatás van, így ki kell termelnie az alapanyagot, a munkavállalóknak a bérének a 25%-át a műhelynek. Így keletkezett egyfajta termelési nyomás, úgyhogy standardizálni kell ezeket a folyamatokat, és meglátni, hogy hol lehet ezeket minél hatékonyabban, hogy lehet ezeket minél hatékonyabban végezni.
A műhelyet át kellett alakítani, vagy be kellett szerezni új eszközöket, vagy minden megvolt?
Alapvetően igen, tehát hogy alkalmassá kellett tenni a műhelyet mindenféle hatósági előírásnak, mind villamos és munkavédelmi szempontból. Ez megtörtént, egy elég komoly befektetés van emögött, közel 3 millió forintot fektettünk ebbe bele, vagyis a református szeretetszolgálat ebbe a műhelybe, eszközbe és megfelelő kialakításra. Teljes villamos hálózatot cseréltünk benne, megfelelő biztonsági kapcsolókat alakítottunk ki, különböző eszközök lettek beszerezve, köztük beszerzésre került a műhely alapját képező lézervágó gravírozó gép is, ami ugye az alapanyag előkészítésben nagy szerepet játszik, mert hogy az vágja ki a rétegelt lemezből az adott formákat, amik utána még csiszolásra és festésre kerülnek.
Milyen helyet tölt be a rehabilitációban ez a foglalkoztatás, tehát miért is jó ez a fajta munka a fogyatékkal élőknek?
Igen, tehát ez a rehabilitációs foglalkoztatásnak nem az az oldala, amikor arról beszélünk, hogy a munkaerőpiacra való visszajuttatása a megváltozott munkaképességű személynek, ez az az oldala, ahol ugye nem arra törekszünk, hogy őt most kijuttassuk a munkaerőpiacra, hanem ez itt meg is áll, és ő részt vesz abban, ebben a foglalkoztatásban a saját képességeihez mérten, megfelelő környezetben, megfelelő támogatás mellett, és nem nincsen olyan jellegű jövőkép ebben, hogy ő majd valamikor a nyílt munkaerőpiacon fog tudni szerepet vállalni.
Ezzel amúgy foglalkoztok? Tehát ha valakit alkalmasnak tartotok arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon is megállja a helyét, akkor lehet erről szó a bentlakásosok között?
Alapvetően nincsen erre nemleges válaszom, a gyakorlat viszont azt mutatja azért, hogy középsúlyos-súlyos és halmozottan sérült lakóink vannak, akiknek a védett környezet egy fontos szempont, az ő állapotukban, az ő képességeihez, belátási képességükhöz szükség van arra, hogy megfelelő biztonságtudatban legyenek, ehhez igénylik azt a támogatást, amit a bentlakásos intézmény nyújt. Nyilván van rá példa más intézményeknél, én is tudok rá példát, ahonnan a bentlakó kijár, és tehát nyílt munkaerőpiacon dolgozik, ott is mind megváltozott munkaképességű, de nálunk erre nincsen példa jelenleg.
Akkor az önálló lakhatás sem pálya egyelőre, tehát ezek között az emberek között most?
Az ő esetükben nem, tehát hogy ők jellemzően, nem is jellemzően, nem mind gondnokság alatt álló személyek, egy-két lakónk van, aki korlátozó gondnokság alatt van, a többiek mind kizáró gondnokság alatt vannak, tehát hogy minden ilyen, tehát a döntéseikben is akár helyettesítést, akár támogatást igényelnek. Az a fajta ellátás, vagy nem ellátás, hanem az a fajta szabad élet, ami az intézmény keretein, vagy a bentlakásos intézmény keretein kívül van, az nem megfelelő az ő életük támogatására. Nem tartott a mai magyar társadalom, hogy önállóan támogatást nélkül fogyatékkal élőkkel együtt éljen sajnos, tehát az, hogy a személyes szociális háló kialakuljon egy lakóközösségben, tehát gondolok itt akár itt vagyunk most Miskolcon egy bérházi lakásra, és a szomszédságtól a megfelelő támogatást megkapja egy ilyen jellegű fogyatékkal élő. Ugye vannak ebbe az irányba mozduló szándékok, már hosszú évtizedek óta szóban van ugye a támogatott lakhatás kérdése, ami pont erről szól, hogy a társadalomba visszailleszük a fogyatékkal élő személyeket, és akkor egy lakásban 6-12 fő, maximum 6-12 fő ellátott lakik önállóan viszonylag, és csak a szükséges támogatást megkapva egy komplex szükségletfelmérés után, ugye, hogy megfelmérjük azt, hogy mi ténylegesen milyen támogatást igényelnek az étkeztetésben szüksége van támogatásra, vagy önállóan étkezik, meg tudja szervezni saját magának az életét, vagy ebben támogatást igényel, itt esetfelelősök kísérik az ő életüket végig. A mi esetünkben ugye mi egy szakosított ellátás vagyunk, 50 fő bentlakásos intézmény, ránk nem vonatkozik az e fajta törekvés, mert hogy a jogszabály úgy határozza meg, hogy 50 fő gondozási centrumok maradhatnak, és mi ebbe beleesünk, és nem terhel minket jelenleg ez a fajta kényszer, hogy kitagoljuk az intézményt. Nagyobb intézményeknél ez folyamatos kérdés. A református szeretett szolgálatnál lévő ennél nagyobb intézményeknél is folyamatos munka van ezzel, hogy miként tudják az ellátotti létszámot átalakítani, hogy lehet a támogatott lakhatást értelmezhető módon, fenntartható módon megvalósítani, és a jelenleg bent lakó lakókat felkészíteni arra, hogy önálló életet éljenek.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Jó vendégem Viktor Samuel, a Sajósenyei Fészek Otthon igazgatója. Sajósenyén hogyan is működik ez az otthon, hogyan fogadják el a helyiek, mennyire éltek szimbiózisban a település lakóival?
Igen, azt tudni kell, ugye, hogy ahogy korábban említettem, már az 1950-es évektől jelen van a diakóniai munka Sajósenyén, és ebből kifolyólag a település nagy része valamilyen szinten kötődik az intézményhez. Nem egy nagy településről beszélünk, egy 450 fős településről beszélünk, amiből 50 fő a mi lakónk, tehát hogy szoktam viccelődve mondani, hogy politikailag meghatározó tényező vagyunk, mert hogy 10%-ot meghaladunk, de nincsen választójoguk a lakóinknak, így ezt csak viccelődve szoktam mondani. Szoros kapcsolat van a település és a lakó és az intézmény között ebből kifolyólag, mert szinte mindenkinek valakije, vagy ő maga dolgozott már az otthonban, és kapcsolatba került, részt veszünk egymás rendezvényein, alkalmain, igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, a település teljes mértékig odafigyel ránk, nyitott kapuk mellett éljük az életünket, az 50 lakóból van 30 lakónk, akik az udvaron szabadon mozognak, és nincs kockázata annak, hogy ők elindulnának valamilyen irányba tudattalanul. Így a kapuban sokszor megállnak és beszélgetnek a helyiekkel, tehát amikor bejön a busz, akkor egy-két lakunk biztos, hogy ott van a kapuba, és akkor köszön a helyieknek, ők visszaköszönnek, tehát hogy van személyes kapcsolatuk a lakó, tehát nem az intézménynek van csak kapcsolata a településsel, hanem a település lakóinak az intézmény lakóival vannak személyes kapcsolatai.
Ki is járnak a bentlakók? Vannak, akik ki tudnak járni akár boltba intézni az ügyeiket?
Nincsenek, alapvetően Sajósenyén nincsen bolt, se posta, se kocsma, ezt szoktam mondani, tehát hogy egy kis település, ami egy alvó település viszonylag, tehát hogy az ott lakók nagy része eljár onnan dolgozni, és hát nyilván a bevásárlásaikat is elintézik ezáltal itt Miskolcon, vagy ott, ahol útbe esik nekik. Nincsen olyan lakónk, aki önállóan pénzt kezelne, támogatás mellett, tehát behordjuk őket mi Miskolcra vásárolni, hogyha valamilyen igényük van, vagy mi beszerezzük számukra azt, amire szükségük van. Teljes ellátást kapnak az intézményben, ez azt jelenti tényleg, hogy mindent megkapnak. A tisztálkodási lehetőségtől, tehát a lakhatástól az öltözködésig mindent biztosítanunk kell a teljes ellátás keretein belül. Nyilván itt vannak személyes igények, mert valaki egy Adidas melegítőt szeretne, stb. Arra van neki saját pénze, van lehetőség, mi ebbe támogatjuk, akkor elmegyünk együtt, vagy hogyha nem sikerül együtt elmenni, akkor elmegyünk, mi útba ejtjük a boltot, és megvesszük számára ezeket a személyes igények kielégítésére való tárgyakat, eszközöket, tévét, rádiót, stb.
Honnan származnak a bentlakók? Egész ország területéről befogadtatok megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élőket?
Igen, tehát hogy országos felvétellel rendelkezik az otthon, több lakónk van, aki Budapestről költözött, vannak lakóink, akik Dunántúlról költöztek, vannak, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, tehát az országos szintű az intézmény felvételi köre. Vannak is jelentkezők azért az ország minden tájáról.
Várólistátok van, ugyanúgy, mint a legtöbb ilyen intézménynek, sőt mondhatjuk, hogy minden ilyen intézménynek van várólistája, ugye?
Igen, minden szociális intézmény rendelkezik egy várólistával, ugye, tehát hogy meghatározott létszámot láthatunk el nálunk, ahogy többször említettem, ez az 50 fő, és azt szoktam mondani, mindig nagyon nehéz az új jelentkezőkkel beszélni erről a kérdésről, mert nem tudok nekik időpontot mondani, hogy mikor van lehetőség hozzánk beköltözni. Van jelenleg egy 28 fős várólistánk, és azért, ugye, ahogy mondtam, nagy felnőtt korúak költöznek be, ez azt is jelenti azért, hogy az életüket nálunk élik le a megfelelő támogatás mellett, tehát hogyha valaki haláleset van az intézményben, akkor tudok új lakót felvenni, és ez azért nem jellemző. Mindig azt szoktam mondani, sajnos azt kell mondjam, hogy mi azért dolgozunk, hogy az Úristen által már ránk bízott 50 lakónak minél tartalmasabb és hosszabb élete legyen. Tehát nem azért dolgozok, hogy új lakót tudjak felvenni, hanem azért, hogy akik már nálunk vannak, nekik minél szebb és hosszabb életük legyen. Így nehéz bármit is mondani azzal kapcsolatban, és lehetetlen is, és nem is szabad reményt kelteni senkiben, hogy akkor a jövő héten talán van egy haldoklónk majd, és akkor majd utána lesz, de nem szabad ilyet mondani, és nem is gondolom, hogy helyes. Azt kell tanácsolni, sok esetben mindig az utolsó utáni pillanatban jelentkeznek a hozzátartozók, hogy szeretnék elhelyezni a fogyatékkal élő családtagot. Ez mindig problémás. Ilyenkor azt kell mondjuk, hogy adják be minél több helyre a kérelmet, minél több intézménybe, és valahol minél hamar, tehát akkor fog a leghamarabb ellátáshoz jutni.
A fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők legnagyobb aggodalma, hogy mi lesz a gyermekükkel, amikor meghalnak, ők meghalnak, és ezért is nagyon fontosak az ilyen intézmények. Mekkora mégis a várólista, tehát hogyha holnap lenne lehetőség, hány embert tudnátok felvenni?
Hát ahogy mondtam, 28 fő van jelenleg a várólistánkon.
Rögtön lenne 28
ezt
másik?
Ezt nem tudom mondani, hogy lenne rögtön 28 másik, hiába vannak 28-an a várólistán, vannak közöttük, akik azonnal költöznének, mert hogy rögtön, tehát hogy már olyan helyzetben van a család az utolsó utáni pillanatban, de vannak olyanok is köztük, akik már 10 éve legalább a várólistán vannak, többször lett volna lehetőségük beköltözni, de a szülő hozzátartozó azt mondta, hogy mi még jól vagyunk itthon, meg segít a fogyatékkal élő otthon, akár tényleg az, hogy az idős szülő helyett elmegy a boltba. Még hogyha a pénzt nem is tudja kezelni, de azért több esetben előfordul az, hogy az édesanyja a kezébe adja a pénzt, a boltba tudják, hogy ő fog menni, a listát is viszi magával, kis vidéki faluba összeszedik a listát neki, a pénzt elveszik, visszaadják a tényleges visszajáratot, van egy bizalmi helyzet a szülő meg a boltos között, és akkor ő pedig annyit tesz igazából, hogy elmegy és elhozza a dolgokat. Ilyen esetekben azért többször van, hogy azt mondják, hogy még nem, de a kérelmet fenntartják, ők azok, akik előre gondolkodva próbálnak helyet biztosítani a jövőre a gyermeküknek, de hát azt is fel kell tudják mérni, hogy viszont amikor csúnya szóval mondom, beüt a baj, és ők meghalnak, akkor meg azonnal nem lesz hely. Tehát, hogy ezt is mérlegelni kell minden ilyen esetben a hozzátartozóknak, el szoktuk mondani, de így is vannak többen, akik azt mondják, hogy még jól vagyunk itthon, úgyhogy azt nem tudom mondani, hogy 28 emberből 28-at be tudnék holnap költöztetni, de azt el tudom mondani, hogyha körbe telefonálok 3-4-et, akkor mind az 50 férőhelyet fel tudom tölteni egyik napról a másikra. Mert hogy vannak testvérintézményeink, ahol szintén vannak várakozók, ahol szintén vannak sürgősek, vannak egyéb szociális központok, ahol nyilván tartanak olyan fogyatékkal élőket, akiket már holnap be lehet költöztetni, tehát hogy elég nagy az igény erre a fajta ellátásra országosan, és kevés a férőhely.
Mi történik azokkal, akikkel, hogyha megtörténik a baj, és a szülők meghalnak, akkor ott maradnak egyedül, és talán nem tudják magukat ellátni, tehát velük mi lesz? Nincs hely mondjuk az intézményekben?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, erre én nagyon pontos választ nem fogok tudni adni, de hát ilyenkor előkerül a személyes környezetből a szociális háló, tehát hogy vannak-e a szomszéd, rá tud-e nézni, tudja, tud-e segíteni, be tud-e lépni, vagy van-e testvére, aki magához tudja venni ideiglenesen, és tudja gondozni. Fogyatékos ellátásban nagyon gyenge lábakon áll az átmeneti elhelyezés, mert nem lehet azt mondani, hogy akkor itt egy olyan intézményt létrehozunk, vagy nagyon nehéz lenne azt mondani, ahol egy évet lehet maximum eltölteni. Mert hogyha hozunk egy ilyen szabályt, hogy egy intézményben maximum egy évet lehet eltölteni, akkor az egy komoly feladat, hogy egy éven belül viszont egy állandó elhelyezést kell találni az adott ellátott számára, ami nem könnyű az adott viszonyok között, hogy én is azt mondom, hogy nálunk évente egy fluktuáció van. Tehát nem egy idős ellátásról beszélünk, ahol viszonylag magas a fluktuáció a lakók között, hanem még életerős emberekről beszélünk, akikben van is élni akarás, hál' Istennek, és nem olyan nagy a fluktuáció ebből kifolyólag.
Hány munkatársad van?
Igen, én alapvetően jó helyzetben vagyok, mint intézményvezető, a fenntartó által minden támogatást megkapunk a munkaerő kérdésben. Jelenleg 45-en vagyunk az intézményben, ehhez kapcsolódik az, hogy van egy 4 fős támogatószolgálatunk, akik Miskolc központtal dolgoznak, és otthon támogatnak fogyatékkal élőket, nem csak értelmi fogyatékosokat, hanem egyéb mozgásszervi fogyatékosokat, vagy látássérülteket, és szállítási szolgáltatást biztosítanak rászorulóknak, gyerekeket iskolába eljuttatni otthonról, vagy munkahelyre eljuttatni már felnőtt korúakat, de bent az intézményben 41-en vagyunk jelenleg, vagy 41 státuszunk van, ebből 23 fő ápoló-gondozó munkatársunk van, ami azt jelenti, hogy a jogszabály előír nekünk 15-öt nagyjából, ehhez még azért hozzátevődik, hogy vannak súlyos fogyatékosaink, ahol emelt létszámot ír elő a jogszabály, de így is túl vagyunk a jogszabályi minimumon, és ezt indokolja a lakóinknak az öregedése, az állapotuk romlása, a felügyeleti szükségletüknek a folyamatos növekedése, mert van olyan gondozási csoportunk, ahol már nem tehetjük meg azt, hogy a 10 lakó mellé egy fő munkatársat osztunk be a műszakba, hanem 2 főt kell beosszunk annak érdekében, hogyha az én elvárásaimat teljesítik a kollégák, és nem a nappali közepén tesznek valakit tisztába, hanem elviszik a szobájába, és ott méltó körülmények között végzik a feladatukat, akkor a maradék 9 főre kifigyel. Tehát, hogy a nappaliban vannak olyan lakók, akik felállnak, elindulnak, de 3 méter után elesnek. nincs belátási képességük arra, hogy ő nem fog tudni eljutni a székig, ahol amit kitűzött magának célért, és akkor megvan a baj az esésből, akár egy szomnyaktörés, akár egy egyéb ütéses sérülés, amit aztán kezelni kell. Úgyhogy ezekbe a csoportokba igyekszünk már két főt beosztani, ehhez kell az emelt létszám.
Beszéljünk az elhelyezésről, hányan laknak mondjuk egy szobába, és hogy van kialakítva az egész tér?
Igen, tehát az intézmény ellátási alapját az otthonos elhelyezés adja, ami kis csoportos ellátást jelent, tehát átlagosan 10 fős csoportokban gondozzuk a lakókat, van egy 12 fős csoportunk, van egy 2 9 fős csoportunk, meg 2 10 fős csoportunk. Ezek a csoportok önállóan rendelkeznek lakószobákkal, közösségi térrel, étkezővel, tálalókonyhával és szociális blokkokkal, WC-vel, fürdőszobával. Úgyhogy ezek a kis csoportok pedig úgy élnek, mint egy kis család, tehát együtt étkeznek, nincsen nagy központi étkezőnk, tehát van saját konyhánk van, tehát magunk főzünk magunkra, de nincs nagy központi étkező, ahova minden délben összehordjuk a lakókat, és akkor mindenki ott teszik tálcás rendszerben, hanem a konyhán megfőzünk, és akkor onnan badellákból átkerülnek a tálalókonyhákba az ételek, meg ételhordókba, és akkor ott esznek, tehát együtt reggeliznek, aztán délelőtt foglalkozás, vagy most már ugye a rehabilitációs foglalkoztatás 8-tól 12 óráig, és akkor utána mindenki visszamegy a saját csoportjába ebédelni, aztán délután megint szabad, vagy egyéb terápiás jellegű foglalkozások vannak, vagy szabad foglalkozás van, és estére mindenki szintén visszamegy a saját csoportjába vacsorázni. Nyilván itt közben vadásszuk a lakókat délelőtt is, meg délután is, mert 10 órai és uzsonnát is kapnak, de akkor nem feltétlenül a csoport körül vannak, akkor mindig össze kell őket egy kicsit hívni, egy pár percre, amíg megeszik a 10 órait, meg az uzsonnát. De igen, tehát, hogy ez a kis létszámú elhelyezés, ez egy elég otthonos környezetet biztosít a számukra. 4 épülettel rendelkezik maga az intézmény, tehát elég nagy területen fekszünk, ami tényleg jó, és azt fontos itt kiemelni, hogy ezek az épületek ennek a célnak épültek. Tehát nem egy kiszuperált bölcsödébe, vagy kastélyépületbe, vagy bármilyen korábban más funkciót ellátó épületben kényszerülünk ellátni az ellátottainkat, hanem olyan környezetben, olyan épületekben, amik ennek a célnak épültek.
Mire van szükségetek, a hallgatóink tudnak, hogyan, mivel segítsenek?
Hát alapvetően mindig azt mondom, hogy a legnagyobb támogatás, ugye egyházi rádiónál vagyunk, úgyhogy itt még bátrabban mondja az ember az imádságos háttér, és ezt kérem elsősorban, mert ennél többre nincs szükségünk bizonyos szinten, más szinten nyilván lehet az intézményt támogatni, lehet adományokkal támogatni, vagy akár a református szeretetszolgálatot központilag, nyilván itt az intézmény bevételi oldala, ugye kicsit gazdasági szemmel nézem akkor ezt a kérdést, az intézmény bevételi oldala nem fedi a kiadási oldalait, tehát itt a fenntartó erősen beszáll az intézmény működési költségeibe és beruházási költségeibe, így azt is arra is tudom bíztatni őket, hogy a református szeretetszolgálatot támogassák, hogyha anyagi gondolattal vannak, vagy az a lehetőség adott a számukra. Egyébként nyilván mindenféle adományt elfogadunk, tehát akár ruhaneműt, akár tárgyi adományokat is elfogadunk, hogyha az az ellátás érdekét tudja szolgálni. Nyilván itt mindig van egy egyeztetés előtte az adományozó részéről, hogy ő mit szeretne adományozni nekünk, és nekünk arra szükségünk van-e. Nem szeretem felhalmozni az olyan jellegű dolgokat, amiket nem tudunk hasznosítani, vagy mi se tudjuk a helyét továbbadni. Ruhaadományoknál például átveszünk szinte minden ruhaadományt, mert annak tudjuk a tovább menni, tehát amit nem tudunk mi felhasználni, ezt mindig el is mondom a adományozóknak, hogy amit mi nem tudunk itt hasznosítani, azt tovább fogjuk adni. És tovább is adjuk, akár elmegy Kárpátaljára, akár elmegy Erdélybe, akár elmegy itt a szorvány településekre rászorulók számára, de azokat átvesszük, de akár gyerekruhát, akár felnőtt ruhát, nőit, férfit.
És ha már ruhaneműknél tartunk, mi az, ami hiányzik, mondjuk a cipő, vagy mi az, amivel különösen szükséges, vagy jó lenne segíteni őket?
Hát hál' Istennek nincsen, nekünk intézményen belül nincsen ezzel feltétlenül gondunk. Tényleg van lehetőség arra, hogy már az adományokból, bejött adományokból ruháztassuk őket, de sok esetben ugye saját használatú, személyes használatú tárgya ruhanemű, tehát saját tulajdont képez a lakóinknál, ami azt jelenti, hogy azért nem biztos, tehát hogy amit mi biztosítani tudunk, az nem az a, nem, annál neki nagyobb több lehetősége van, tehát van pénze, van személyes jövedelmének egy bizonyos része költőpénz, amiből ő tud magának minőségi, olyan minőségi és olyan színű, olyan akármilyen cipőt, ruhát vásárolni, ami az ő igényeit kielégíti.
Vannak olyan ellátottak, akik akár internethez is hozzájutnak, vagy hozzájuthatnak?
Igen, ez egy viszonylag új terület a mi intézményünk életébe, már relatíven új terület, tehát hogy egy pár éve foglalkozunk ezzel, hogy akinek igénye van, annak legyen lehetősége akár tabletet, akár telefont birtokolni intézményen belül, és azt megfelelő módon tárolni, tehát hogy itt azért oda kell figyelni, azt tudni kell, hogy bizonyos szinten már mi nem tudunk felelősséget vállalni a személyes tárgyakért, és nem minden lakunk tudja ezeket kezelni, vagy tudja ezeket helyén kezelni, és kárt tudnak benne tenni. Így akinek szüksége, vagy aki szeretne ilyen jellegű eszközt használni, annak biztosítunk zárható szekrényt, és az ő felelőssége az, hogy amikor ő ezt nem használja, akkor rakja be a zárható szekrénybe, és zárja be. Internet hozzáférést is biztosítunk, nyilván itt a személyes igények leginkább kimerülnek a esetleges messenger használatban, hogy kapcsolattartás kérdésében, és a YouTube hallgatásban a zene az mindent visz kategóriában.
És ha már a kapcsolattartás így szóba került, hozzátartozók szoktak látogatni? Gondolom van, akit igen, van, akit nem, de mikor van lehetőség például hozzátartozói látogatásra?
Igen, ezt jellemzően előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget. Ugye van látogatási idő a házi rendben meghatározva, igyekszünk ezt rugalmasan kezelni abból kifelől, hogy fontosnak tartjuk a kapcsolatokat, és tudjuk jól, hogy a hozzátartozók életeit sem tudja teljes mértékig időben korlátozni, vagy befolyásolni a mi házi rendünk. Úgyhogy amikor bejelentkeznek, és a látogatási idő, tehát nyilván nem olyan preferált időszak van, tehát nem a reggeliztetési idő van, vagy tisztálkodási idő van az intézményen belül, akkor van lehetőség délelőtti órákban, délutáni órákban látogatni jönni. Vannak lakóink, akiket rendszeresen látogatnak, vannak lakóink, akiket rendszertelenül látogatnak, tehát hogy évente egyszer-kétszer, vannak lakóink, akiknek viszont nincsenek hozzátartozóik egyáltalán, és számukra pedig igazából mi jelentjük azt a fajta családi közösséget, amit egyébként a többiek megkaphatnak háttérországba, de vannak, akiket még haza is visznek, el is visznek rendszeresen, akár két hetente vagy négy hetente egy-egy hétvégére hazavisznek, és akkor a család együtt tud lenni.
Beszéljünk az ünnepekről, például születésnap, névnap, ilyesmiket ünnepeltek, vagy a karácsonyt gondolom együtt, vagy akik ott maradnak bent együtt, ilyesmiről számolj be, kérlek.
Igen, rendszeresen ünnepelünk, ugye akár a születésnapokról beszélünk, az mindenkinek az adott napon van a születésnapja, tehát azt nem is mozdítjuk el feltétlenül, tehát mindenki a saját csoportjában az adott napon megünnepli a születésnapját, ilyenkor kerül egy torta, egy kis pezsgő, kölyök pezsgő az asztalra, és akkor van egy ünnepi hangulat. Egyébként pedig negyed évente kamarát, tehát három havonta összeszervezzük az egész intézményt, tehát minden lakót és közösen nagy foglalkoztató helyiségünk van, és ott tartunk egy úgynevezett közös név és születésnapot, amikor az adott negyed évben mindenkit megünneplünk, akinek névnapja volt, születésnapja volt. Ezek a személyes ünnepek, és akkor ehhez kapcsolódóan azért vannak egyházi ünnepkörökhöz kötött ünnepeink, amiket szintén közösen, akár a húsvétot, akár a karácsonyt közösen ünnepeljük a lehetőség szerint a hozzátartozókkal együtt. A húsvétra nem feltétlenül jellemző, egy-két hozzátartozó jön el, de a karácsonyi ünnepségünk az egy közös nagy ünnepség a hozzátartozókkal együtt. Amikor közel 150-en szoktunk együtt lenni, az mindig egy agapéval, egy étkezéssel kezdődik, és akkor utána átrendezzük az egész termet, és akkor jön utána a karácsonyi ünnepség maga, a lakók készülnek verssel, énekkel, különböző színdarabbal esetleg, tánccal, és akkor közösen ünnepelünk, és akkor utána persze, akit elvisznek a karácsonyi ünnepekre haza, azt elviszik, aki ott marad, jellemzően egy olyan 10 lakónkat szokták azért elvinni ebbe az időszakba egy pár napra legalább.
Vendégem Viktor Samuel, a Sajósenyei Fészek Otthon igazgatója. Rendszeres istentiszteletre van lehetőségük járni a bentlakóknak?
Kijárni nincs lehetőségünk rendszeresen istentiszteletre, lenne lehetőségünk, tehát nem azt mondom, hogy nincs, hanem nincs kapacitásunk rá, hogy kijárjunk rendszeresen istentiszteletre velük. Ugye Sajósenyén egy ökumenikus templom van, nem egyedülálló módon, de egy-kettőről tudok csak az országban, a ökumenikus templomról, ami egy nagy csoda. Itt három hetente van református istentisztelet, egyik héten katolikus, római katolikus, másik héten görög katolikus, a harmadik héten református istentisztelet van. De a lelkész bejár hozzánk az intézménybe áhítatokat tartani. Ugye sokszor azt kell megállapítsuk, hogy nem a lelkész mondandója az, ami rájuk hatást gyakorol. Van, aki odafigyel és érti, hogy miről beszél a lelkész, de azért a lakóink nagy része képességeiből adódóan nem érti, hogy miről szól, számukra az a millió, az éneklés, a közös éneklés, az énekek adják meg azt a fajta töltekezést, amit az Úristen közelsége biztosít.
Sok ilyen hasonló intézményt működtet a református egyház és a református szeretett szolgálat az országban?
Igen, a református ez több síkon működik ez a kérdés. Ugye a református egyházat jelenti ugye maga a református szeretetszolgálat, mint fenntartó jelenik meg a református egyházon belül, de megjelennek különböző egyházkerületek, mint fenntartók szociális intézményekkel kapcsolatban, és megjelennek egyházmegyék, és megjelennek gyülekezetek is, mint fenntartók a szociális területen. Úgyhogy van intézmény jó pár, most hát hasraütve szeretnék mondani egy 8 darabos intézmény számot, amit a református szeretetszolgálat tart fent fogyatékos ellátást téren. Egyébként több mint 40 intézmény tart fent a református szeretetszolgálat, ahol alapellátást biztosítanak, tehát nappali ellátást biztosítanak, vagy idős ellátást biztosítanak, pszichiátriai ellátást biztosítanak, fogyatékos ellátást biztosítanak, és sorolhatom.
Szociális formát működtet a református egyház, vagy akár ti nem gondolkodtok abban, hogy az élelmiszerellátás egy részét, az alapanyagellátás egy részét önmagatoknak megtermeljétek? Van földterület?
Igen, van földterület alapvetően, nem termelési szándékkal, de gondozzuk a földterületet, van konyhakert, és nem a termelési szándék a lényeg nálunk. Ugye az élelmezésnek elég komoly szabályai vannak, tehát az, hogy miként tudjuk egy bentlakásos intézményi konyhának, meg kell felelni a HACCP szabályrendszerének, és itt biztosítani kell ugye ezen a szabályrendszeren belül a bejövő élelmiszernek az útját, és a termelésnek a mienségét, tehát csak minősített termelő és kereskedőtől lehet úgymondván vásárolni, tehát ez az élelmiszerbiztonsági láncot fent kell tartani, így a saját magunk által megtermelt élelmiszer nem kerülhet be az élelmezésbe. Nem is kerül be, tehát attól függetlenül a lakóink számára biztosítunk egyfajta kertészeti foglalkoztatást is, ami azt jelenti, hogy csak azért, hogy egy paradicsomot megegyen, mert és azt ő termelte meg, erre van lehetőség nálunk, és foglalkozunk is ezzel, de itt nem, tényleg nem úgy, mint otthon, hogy 30 centis tő távolságra teszem a paradicsomot egymástól, és akkor én majd nem fogom letörni, mert tudok közötte mozogni. Itt inkább egy méteres tő távolságról beszélünk egy-egy növény esetében, hogy a lakók körbe tudják járni, körbe tudják kapálni, le tudják szedni róla a termést, de ez inkább egyfajta terápiás foglalkoztatás jelleggel jelenik meg az intézményünkben. Állattartásra alapvetően nincs lehetőség szociális intézményen belül.
Tervekről beszéljünk, mi a következő terv, amit vártok és amire készültek?
Hát ez most egy jó kérdés, mert most ezzel a műhely elindulással éppen abban a fázisban vagyunk, hogy teljesítettünk egy tervet. Nyilván itt az ellátás mienségét folyamatosan monitorozzuk és fejlesztjük. Ennek érdekében tavalyi évben szakápolási engedélyt igényeltünk és kaptunk. Ugye a lakóink állapota, ahogy mondtam korábban, idősödnek, romlik az egészségi állapotuk, ezért egyre több egészségügyi ellátást igényelnek, és ezt próbáljuk minimalizálni, azt a kérdést, hogy most kórházba vinni, meg szakrendelésekre vinni, és fontos, hogy felépítsünk hosszú távon egy olyan munkatársi közösséget, akik erre felkészültek, mert most még nem is olyan mindennapos a szakápolási tevékenység, de ahhoz, hogy én megfelelő munkaerőt tudjak fölvenni, azaz ápoló egészségügyi végzettséggel rendelkező ápolókat tudjak alkalmazni, és úgymondan versenyképes legyek a kórházi fizetésekkel, ahhoz szükségünk volt a szakápolási engedélyre, és így megfelelő tudás lesz már házon belül, mikor eljön az az idő, hogy tényleges szakápolás, mindennapos szakápolással kell foglalkozzunk. Úgyhogy ennek a hosszú távú építkezése zajlik, hogy megfelelő munkatársakat találjunk, akik hosszú távon elköteleződnek mellettünk, és tudják, ott van tanult tudásként, ott van jelen náluk az, hogy milyen problémák adódhatnak. Ugye lakóink nem nagyon tudják elmondani a fájdalmukat sokszor, tehát nem beszélnek, nem tudják kifejezni megfelelőképpen az, hogy milyen bajuk van, úgyhogy a testi tünetekre kell alapozzunk. A testi tüneteket azért nyilván a tapasztalat is sokat jelent, tehát vannak szociális gondozóink, akik nem egészségügyi végzettséggel vannak, de már lassan 30 év, vagy több mint 30 éve jelen vannak a mi világunkban, vagy akár a mi intézményünkben is, és ők ismerik a lakókat, tudják, hogy az mit jelent, hogyha ő úgy cselekszik, de ez még mindig nem az a biztonság, mint hogyha valaki ezt tanulta, és tudja jól, hogyha az a kéz így rándul, akkor lehet, hogy agyvérzést se van. Tehát, hogy ezt tudni kell, és ezt a biztonságot fogja megadni nekünk a jövőben az, hogy egy megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársi közösség áll a háttérben.
Nagy a fluktuáció a munkatársak között, mert azért ez egy nagyon kemény feladat. Nagy a fluktuáció?
Nem való mindenkinek ez a munkaterület, ezt be is látják, jellemzően azért békességgel válunk el a munkatársaktól, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem nálunk szeretne dolgozni, mert hogy tudjuk, hogy nem mindenkinek való. nagyon fontos, hogy személyesen tudjanak elköteleződni a munkatársak e felé, a szolgálat felé, és hogyha ezt ő nem tudja megtenni, akkor nyilván nem is érzi jól magát egy adott környezetben. Van egyfajta fluktuáció, mindig, hát nem mindig keresünk egy-két ember, mert feltöltjük a státuszokat, hogyha van üres státuszunk, de van egy fluktuáció, tehát egy-két fő fluktuáció folyamatosan van a rendszerben.
Tehát érdemes akár a weblapotokat nézni, hogyha valaki állást keres szociális területen, Sajósenye környékén, akkor néha szokott lenni, gondolom, álláshirdetése.
Igen, szokott feltenni álláshirdetésünk. Ugye a piaci alapú állásportálokon is hirdet a református szeretett szolgálat a mi nevünkben, tehát mi megkérjük a HR osztályt, hogy tegyenek fel hirdetést. Jellemzően ez az elsődleges dolog, hogy ott elinduljunk. Egyébként ugye weblapja az intézménynek olyan szinten van, hogy a diakónia.hu, tehát a református szeretett szolgálat a weblapján jelenünk meg, mint intézmény. Facebook oldalunk van, és oda is közzé szoktuk tenni, tehát a Fészek Református Otthon Facebook oldalt kezeljük mi itthon, oda fel szoktuk tenni az álláshirdetéseinket.
Végezetül mondjunk fizikai elérhetőségeket, hol találnak meg hallgatóink is?
Igen, tehát Sajósenyén van az intézmény, ez Miskolc határától egy 10 kilométer, tehát egy gyalog se távolság, azt szoktam mondani, de Sajósenyén vagyunk. Sajósenyén egy kis település, úgyhogy könnyen észrevehető maga az intézmény, de cím szerint a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Viktor Samuel, a Fészek Fogyatékosok Református Ápoló Gondozó Otthona intézmény vezetője volt a vendégünk. A sajósenyei bentlakásos otthonról volt szó. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus oly erővel hirdette egykor az Isten országáról szóló örömhírt, hogy képes volt lelkesíteni apostolait és tanítványait, s lángra tudta lobbantani sok ember szívét. De még ennél is mélyebb értelme van annak, hogy Jézus azért jött a világba, hogy tüzet gyújtson. Az ószövetségi időkben és Jézus korában is a tűz Isten jelenlétének, dicsőségének és szentségének volt a jele. Isten égő csipkebokorban jelenik meg Mózesnek, tűzes szekéren ragadja el Illés prófétát, és tűzoszlop alakjában védelmezi népét a pusztai vándorlás idején. Amikor tehát Jézus tűzgyújtásról beszél, akkor Isten jelenlétére hívja fel a figyelmet. Akarom-e, hogy bennem is égjen Isten jelenlétének lángja? A beszéd folytatásában szakadásról beszél a mi úrunk, amely akár a családtagok között is keletkezhet. Ennek oka az, hogy egyesek elkötelezik magukat mellette, míg mások szembefordulnak vele. Sok családban manapság is szinte mindennapi viszálykodás tárgya, hogy az egyik házastárs gyakorolja vallását és a gyermekeket is ennek megfelelően igyekszik nevelni, a másik viszont nem él vallásosan. Jézus szavait nyugodtan érthetjük úgy, hogy csupán a családi béke kedvéért nem lehet lemondani a vallásgyakorlatról, a templomba járásról vagy a gyermekek hitre neveléséről. Hiszen ha valaki ezt tenni, házastársa könnyen mondhatná utána, hogy lám nem is annyira fontos ez a dolog. Az imádkozás sokat segíthet a helyzet feloldásában, a családi béke megtalálásában.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ha tehetik, imádkozzanak velünk!